Kócsolom.
Kócsolom. Pataki Katalin vagyok.
Én pedig generál Péter.
Én pedig Bánhidi Brigitta.
És most a második órát kezdjük el ebben a beszélgetésben. És ott tartunk, hogy te egyszerűen megtanultál kócs lenni. Elvégeztél iskolákat.
Becsuktuk az ajtót. Van, aminek zárva kell lenni.
Igen. Mindenféle iskolák után valahogy úgy be is indult már az iskola alatt a klientúrád, egyszerűen elkezdett dagadni, és rengeteg ügyfeled lett. Vagy legalábbis annyi, hogy jól érezted magad ebben a helyzetben.
És van valamilyen stílus, műfaj, iskola, irányzat, amit te, amivel így megkülönbözteted magad, vagy amit, hogyha hirdeted, ha hirdeted egyáltalán, vagy szájhagyomány útján terjedsz, ezt nem tudom.
Ez utóbbi.
De te valahogy ezt szervezed ám, szóval, hogy ebben a social médiában te elég ügyes vagy, nem?
Erre szerintem az angol szó a jó ebből a kategóriából, a networking, amikor nem csak net van, hanem az working.
Nem csak csinosság van?
Nem, az a net, a háló.
Ja. Háló, te. Ja.
Köszönöm.
Péter.
A networking, ugye?
Nem is rossz.
Jó. Új szó vicc.
Szóval, hogy ebben a workingen van a hangsúly szerintem, és ez nem magától dolgozik, hanem az dolgoztatni kell. Hát, hogyha valamit csinálok, hogy így fogalmaztad, hogy én ezt csinálom is.
Nem csak csinálod, de hogy ügyes vagy benne.
Akkor az arról szól, hogy energiát fektetek abba, hogy fenntartsam a kapcsolataimat. Amire meg visszatérünk oda, hogy miért kerültem én Big Five-hoz, vagy egyáltalán ilyen nagy nevű bankokhoz, hogy ez a kapcsolati háló, ez igenis ott egy nagyon erős értéket jelent, hogyha az ember ezt fenntartja. Tehát, hogy magától nem marad fent, ahogy semmilyen kapcsolat, barátság, párkapcsolat, akármi nem működik anélkül, hogy dolgoznánk vele, ezek az úgymond üzleti kapcsolatok sem. Tehát, hogy azok a, nem tudom, ebédek vagy kávézások, amit teljesen célmentesen szervezünk össze időről időre, azok pontosan arra elegek, hogy tudjunk egymásról, amikor szó van róla, hogy esetleg kellhet a másik. És ugye ez nem egy egyirányú utca, tehát nem azért megyek el kávézni valakivel, hogy ő majd engem hívjon kócsnak, mert én is tudhatok meg róla olyan dolgokat, ami lehet, hogy fél évvel vagy egy évvel később, ami nálam akad össze valami olyan, hogy na, ehhez pont ő kell. És akkor tudom, mivel tartjuk a kapcsolatot, tudom, hogy ő ezzel foglalkozik, vagy hogy őt ez érdekli, vagy hogy pont ilyen állást keres, amivel engem valaki megtalált. És akkor ezt így össze tudom kötni, tehát hogy talán ez is, ezt valaki más mondta rólam, hogy nagyon sok mindenkit mutatok be egymásnak, nem csak így fizikailag, hanem akár például említetted a social médiát, ott is. Hogyha látom az egyik ismerősöm, hogy keresi ezt, és tudom egy másikról, hogy van ilyenje, akkor őket összekapcsolom. És ez tulajdonképpen, ez persze energia meg idő, de annyira szerintem nem nagy és nem sok, mint aminek olyan kívülálló számára tűnik, aki nem csinálja ezt. Tehát ezt is
de lehet. Mennyi? Tehát, hogy dolgozol, meg családod, vagy nem tudom, de egyébként így százalékban. Hogy képzeljem el, hogy mennyi az, amit networkolsz? Tehát kávézol, barátkozol, szinten tartasz.
Hát fogalmam sincs, de egy jó kérdés, úgyhogy majd megfigyelem. A munkarendemben ez benne van. Tehát, hogy eleve nem dolgozom.
A napiban?
Úgy, hogy nem dolgozom minden nap, tehát, hogy nem kócsolok, illetve nem csak kócsolok, hanem workshopokat is tartok vezetői csapatoknak, ami ugye egy más, kicsit más fűfaj, illetve hosszabb idő. Tehát, hogy nem dolgozom minden nap, mert egyszerűen rájöttem, hogy nem bírom, tehát, hogy lenne rá lehetőség, de nem vállalok el annyi munkát, mert szükségem van olyan napokra, amikor rólam szól, amikor feltöltődök, elmegyek jogázni, futni, rendbe rakom a lakást, elmegyek a csajokért hamarabb, és együtt vagyunk otthon. Szóval, hogy a különböző dolgok, amikről én tudom, hogy nekem jó, és akkor azoknak is meghagyom az időt, és a napok, amikor dolgozom, azok is jellemzően, nem azt mondom, hogy nincs kivétel, de jellemzően akkor dolgozom, amikor a lányok az intézményeikben vannak, óvoda, iskola. Tehát, hogy az sem egy 8 órás munkanap, hanem mondjuk háromszor másfél órás találkozó közben a ilyen fél órás mondjuk utazási vagy akármi szünetekkel. És ebbe van benne a kávézás is. Tehát, hogy az a legoptimálisabb, hogyha nem három ügyfél van egy nap, mert az nagyon sok szellemileg is figyelni, hanem abból az egyik mondjuk egy ebéd valakivel, akivel nincs különösebb célom abban a pillanatban, egyszerűen csak jó vele beszélgetni, és mellesleg eszünk is, ami meg ugye nem árt minden délben egyszer.
Mit eszel? De olyan tudatos.
Igen, és ez most azért is vettem ilyen nagy levegőt, mert ez most épp változóban van. Szóval én azt gondoltam mindig is, hogy egészségesen étkezem, aztán most nyár elején elsodrottam egy indiai, nem is tudom.
Ajurvédikus beütéssel rendelkező.
Igen, és akkor ő anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, megmondta, hogy én mikor szoktam felébredni, vagy mikor fáj a fejem, vagy... Tehát, hogy különböző dolgokat, amik nem azt mondom, hogy
egy
betegség.
Egy másik boszorkány.
Igen.
Miért gondolom azt, hogy egy férfi volt?
Férfi volt.
Az hogy van himnembe a boszorkány? Vagy az, a boszorkány az nő?
A boszorkány az nő.
Otthon így házon belül kuruzslónak hívjuk, amit egyébként, ugye meg ez milyen érdekes, hogy pejoratív értelme van, közben meg egy latin gyökerű szóból kurálni, javítani, gyógyítaniból származik. Nem mindegy. Szóval, hogy ő így elmondta nekem tételesen, hogy ez jó nekem, ez meg nem jó nekem, de mondjuk zöldségek szintjén, nem tudom, melyik az a félfajta bab, amitől jól fogom magam érezni, meg az, amitől nem. Tehát, hogy...
Kell káposztát, ne egyél.
Igen, az is a tét.
Nem ért hozzá, csak így rád nézett, és a...
Pulzusból.
Pulzusból?
Igen.
Meg a szempillád rezgéséből.
Azt nem, de nyelvet megnéztem.
Nyelvet?
Meg a körmeidet, meg hát amennyire meg lehet nézni egy nőnek a körmét, meg a tenyeredet is megnézte biztosan.
Igen. És ugye első körben egy szkeptikus voltam, mert egyrészt ugye a listáján, ugye két listát adott az ez nagyon jó neked, meg az ez nem jó neked, ugye a listáján rengeteg olyan dolog volt, amit én természetesen szeretek.
Nem a Pór Balázsnál voltál?
Nem.
Nem, jó, oké.
Okay. Még a neve sem magyar. Tehát, hogy a jó listán ott voltak azok a gyümölcsök, meg zöldségek, amiket így automatikusan én keresek. És tehát, hogy ezt is érzi a szervezet, hogy mire van szükség, úgyhogy erre is érdemes hallgatni, úgy tűnik. És a tiltó listáján is volt egy pár dolog, amit szeretek, és akkor gondoltam, hogy egy próbát megér. Azt mondta, hogy 3 hónap, amíg minden sejtem újra születik, és már ezzel az új infóval
működik. Mi az, amit meg kellett tagadni magadtól, próbából?
Például most ebben a 3 hónapban nem ettem húst egyáltalán.
Nem ettél húst?
Halat igen,
szacs.
De hús nem. Igen, aha. Ez szacs. És ez például nagyon nehéznek tűnt az elején, hogy a csodába fogok én nem enni csirkét, meg csirkemájat. Vagy ugyanúgy a máj az. És az elején nehéz is volt, tehát hogy ettől függetlenül én főztem otthon az egészségesnek gondolom. Igen, és akkor abból nem ettem. Persze megtanultam mellette főzni azokat is, amiket ő mondott, meg mondott új fűszereket, amiket én előtte nem használtam, és akkor azokat is kikísérletezgettem, hogy jó. És az az érdekes, hogy most már letelt ez a 3 hónap, és már voltak így az elmúlt hetekben próbálkozásaim, és valahogy nem ízni. Tehát én nem tudom, hogy ebből mi lesz. Májat még nem mertem megkóstolni, mert hogy egyébként tényleg jobban érzem magam úgy összességében ettől a diétaváltástól. De hogy közben tudom, hogy szeretem a májat, de most egy kicsit félek is tőle, hogy mi lesz, ha megkóstolom, és nem fog ízni. Azért nem valószínű. Szóval, hogy igen, ezt is lehet még tudatos, mindig lehet még tudatosabban csinálni.
Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
San Quentin, you've been living hell to me. Blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Szóval mindenben mindig lehet még tudatosodni. Itt hagytuk abban, most például az étrendedet reformáltad meg egy ilyen mentor segítségével.
Igen.
És mi a következő?
Nem tudom.
Hogy most éppen jó? Sose tudjuk, ugye? Mert azt hiszük, hogy jó, aztán...
Nem tudom, mert világéletemben mindig tudtam, hogy mit fogok tanulni még. Illetve nem úgy értem, hogy tudtam, hanem úgy voltak ötleteim, hogy még mit kéne tanulni.
És most nincs.
És de most is van, de most pont úgy érzem, hogy lehet, hogy nem is kell mindig tanulni valamit.
Különben megfigyeltem, hogy azért van-e... Igen, mert hogy nem tudom, mert igen, jó inspirálódni, megtöltődni, de ez egyfajta addikció tud lenni, hogy járok ilyen tanulási élményeken, veszek részt, meg ott találkozom azokkal, akiknek szintén ilyen becsípődése van, és nem bírják abba hagyni a tanulást, ami persze jó, mert ott mindig lehet, tényleg mindig lehet tanulni, de ebből is, ahogy itt beszélgetünk, de hogy kell-e, és hogy meddig kell, hát nem tudom, most mi van a fejedben?
Most ez szeptemberre, illetve októberre egy csomó mindenben van írva már most a naptáramban, ami tehát kérdezted is, hogy van-e módszer, amit használok, ami még szélesebbre nyitja, vagy színezi a coaching eszköz palettát.
Biztos mész a Péter Szabónak az előadására, a Horváth Tünde előadására, nem? Ilyenek vannak benne?
Most ciki azt mondani, hogy nem ezek vannak
benne. Nem.
Hova mész?
Pétert imádom, és jó helyen kapizsgálsz, hogy a Megoldás Központúba megyek, de ugye ott most két napot is fognak tartani Dani és Kati együtt. Aha. Igen. És tehát, úgy egy jó pár éve talált meg ez a Megoldás Központú megközelítés, és nem vallom magam 100%-ig abban kócsra, mint hogy egyik másik irányzatban sem, mert én leginkább azt látom, hogy ahány ember annyiféle dilemma és beszélgetés, és hogy az adott beszélgetésben éppen melyik varázspálcát kell előrántani és megsuhintani, azt hiszem, hogy akkor leszek jó coach, amikor nagyon nagy arányba fogom eltalálni, hogy abban az adott pillanatban annak az adott ügyfélnek jobbról vagy balról suhintjuk a kék vagy piros varázspálcánkat, és akkor ezek ugye a különböző eszközök vagy irányzatok.
Nem, akkor igen. Leszel már nagyon-nagyon jó coach, amikor már különböző eszközök és irányzatoknak a módszereit sem használod.
Igen, és nagyon köszönöm, hogy ki is javítottad, mert hogy és pontosan ezt is gondolom, hogy valójában a legtöbbet azzal adhatunk a másik félnek, hogyha egyszerűen csak ott vagyunk, és nagyon figyelünk arra, amit ő mond, ahol ő jár, és közben ki tudom már zárni azt, ahol én kapcsolódok ehhez a sztorihoz, vagy amilyen élményem nekem volt, vagy egy másik ügyfél, vagy akármicsoda. És igen, pontosan ezért is tetszik nagyon a megoldásközpontú dolog, mert hogy nem tudom, mennyire beszéljünk erről. Hogy...
Nyugodtan.
Tehát, hogy annak ugye az az alaptétele, hogy a helyzet megoldása nem feltételezi a probléma megértésének szükségességét, és az a másik alaptétele, hogy a másik ember minden ismeret és tudás erőforrásnak mondják őt birtokában van ahhoz, hogy megoldja az ő saját helyzetét.
Egyébként ez a két posztulátum, nem tudom, hogy mit jelent, de mondhatom, használhatom.
Alapfeltevés.
Igen, ez minden coaching helyzetben.
Ezt gondolom, hogy melyik nem ezt ez, mondja.
Tehát, hogy ezt ők nagyon mondják, csak akarom mondani, hogy ez minden szemléletnek az, tehát majdnem, hogy az emberi kapcsolatnak az alap feltételezése.
Igen. Azzal, hogy azért ugye vannak olyan modellek, amik azt mondják, hogy diagnózissal indítsunk. Én ebben kevésbé hiszek, tehát hogy amit ki is írtál a Facebookra is, hogy a gyors és tartós megoldások, hogy én szerintem az, hogy elássuk magunkat abban, hogy került ide, és ez miért
az hozott, a lassú.
Azzal ugye megy. Igen, azzal ugye megy az idő, és közben ő még jobban elhiszi, hogy ez mennyire rossz adott esetben, de kevéssé halad előre. Tehát hogy ez nekem nagyon, ez tetszik nagyon a megoldásközpontúban, hogy ezt egyszerűen egy ilyen elegáns mozdulattal átugarjuk. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy teljes mértékben nem lehet ezt így kihagyni. Tehát, hogy nagyon sokszor szüksége van az embereknek arra, hogy valaki meghallgassa, mert hogy annyira rohanunk, hogy akiknek meg kéne hallgatni úgy a kell kategóriában, azok nem hallgatják meg. Tehát, hogy sok embernek erre kell a coaching, hogy legyen egy fül, akinek ő mondja, és akkor összeállnak a gondolatai. Honnan jöttünk ide?
Nem tudom, de az jutott eszembe, hogy és akkor ilyenkor van az, hogy egyébként mondja a generál, hogy engedd meg és hallgass meg, de nem érdekes, hogy mit, nem az az érdekes, hogy tartalmilag ott mi hangzik el, vagy a sztori, hogy mi volt konkrétan, kivel, mikor, mi történt, hanem hogy ott mögé figyelj.
Sőt, nekem van
vagy
egy
belé figyelj.
Van egy olyan fixa ideám, hogy ha lecsupaszítom a coachingot, akkor tulajdonképpen a coach az nem csinál más, mint tágítja a tudatát, és hogy ebben a táguló...
Sajátját?
A sajátját. Mm-hmm. És minél tágabb tudattal ül ott, és van jelen, és minél inkább jelen van, annál inkább segíti a másikat, és hogy ő is egy magasabb, tágabb tudatállapotba tudjon kerülni, mert tulajdonképpen a tudás az a tudatállapot függvénye. Mm-hmm. És egy nagyobb, szélesebb, mélyebb tudatállapot, az meghozza annak a gyümölcsét, hogy a benne lévő erőforrások azok tényleg elkezdenek ott tudatosodni, mobilizálódni, és abból az energiából kihozza, mint kihúzza, mi ugye saját hajánál fogva saját magát. De közben kellett hozzá az a tér.
És hogyan tágítja a coach a saját tudatát?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hogy ilyen kérdésekkel akartál bombázni? Ezt nem tudom pontosan, de például azzal, hogyha nem eszel húst, furcsa módon sokkal finomabb energiarezgések keletkeznek benned, körülötted, más az energiaáramlás. És a hús az durvít, az nagyon föld energia. És hogy azt hiszem, majd ezt gondolom, hogy például azzal, hogy megfosztottad magad a hús élvezetétől, azzal egyúttal, mint hogyha nyitottál volna egy olyan tér felé is, ami sokkal finomabb, sokkal érzékenyebb, és hogy lehet, hogy ezt nem is érzékeled most, de valószínűleg a munkádon meglátszik.
Ó.
Na, hova hoztalak?
Pedig a tanulásból indultunk, közben rájöttem. És ez milyen tanulás lesz? Na, majd akkor... november környékén megkérdezzük azokat, akikkel most kezdek dolgozni.
Te nem eszel húst, Péter?
Volt vagy 15 év, most éppen nem eszem, igen. Tehát, hogy most nem eszem.
És mi volt a 15 évben?
Hogy volt vagy 10 egy néhány év, amikor egyáltalán nem ettem, és aztán volt idő, amikor úgy
vissza?
Próbálkoztam menni, úgyhogy most megint a húsmentes időszakomban élek.
Érdekes tapasztalat egyébként, de én most így megdöbbentem, amikor így az elmúlt napokban, egy-két hétben úgy most, hogy már ehetnék, és nem ízlik. Lehet, hogy nem jóval próbálkoztam, de furcsa.
Tényleg ez van, hogy a tudat az, ha már ilyen indiait emlegettél, hogy szatvikus ételek, igen, sokkal szatvikusabb, azaz sokkal ilyen légneműbb, meg könnyű ételeket ettél. A hús az egy nagyon rajasztikus, nagyon a földhöz kapcsolódó.
Bennem persze nem értek hozzá, de
én sem, csak
de a szén, például az, hogyha ilyen metaforákba kéne gondolkodni, szerintem a szénhidrát az egy ilyen hedonizmus, a szénhidrát evés az ami ilyen léha dolog. Nem?
Ugye attól függ, hogy melyik, milyen szénhidrátot teszel, azért abból is van olyan, amire szükségünk van.
Mondjuk
és jó.
Mindegy, majdnem mindenben van, néhány ilyen fehérjében nincs, már ilyen szintiszta húsban nincs szénhidrát, de egyébként a szénhidrát, mert az úgy kívánja saját magát, meg eteti még, meg nem. Na mindegy, nekem így van a fejemben. De
annyira nem értek.
És
nem,
most a főzőműsort is ide vett.
Most az a divat, most mindenki főz, és te is olyan élvezettel be, hogy el is tudtalak képzelni a konyhában, hogy ott különböző porciókat, ennek ezt főzöm, a kislányok ezt kapják, én ilyet, ilyen fűszer, olyan fűszer, kicsit így le is nyugodott, és így is vagyok, és megint elképzeltem, hogy mi lenne, ha én is csinálnám ezt.
Meghívhatnál egyszer egyébként egy ilyen nagyszerű ebédre, amit te készítesz el, és mindenféle szatvikus ételek szerepelnek.
Vagy esetleg te hívhatnál meg.
Én nem főzök.
Ő meg szokott engem hívni répára.
Igen.
Szokott lenni nála répa. Sajta. Nem, az nem. Répa, meg mi is? Hát ilyen
salát,
uborkák, répás, igen, és beül egy ilyen meetingre egy tál ilyen pucolt répával, és akkor mindenki azt hallgatja, hogy ropog.
Na, de ott tartottunk, hogy most ősszel tanulni fogsz, például mész erre a Solution Focus-ra.
De hogy egy másik irányba megyek a Gordonhoz is.
Aha.
Ott is, ugye nagyon sok hely, igazából ha lecsupaszítjuk a nap végén, ez mind a kommunikációról szól. Hogyan vagyok képes meghallgatni a másikat, és hogyan vagyok képes meghallani saját magamat, és azt kifejezni. Ugye itt a igények, kötelezettségek.
Mit nem tudsz meg erről, szerinted?
A gyakorlatot. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok olyan elméletet tudok, amit a gyakorlatba átültetni baromi nehéz.
Mondj egy példát.
Gyerekek.
Legutóbb, mikor kerültél úgy bajba, hogy nem tudtad, hogy mit mondjál?
Ez ugye megint azt mondta, hogy nem tudtad. Attól még, hogy tudom, hogy mit mondjak, és mi a tankönyvi, attól még nem az nem mondta. Biztos, hogy abban a pillanatban az is jön ki a számon.
Mondj egy olyan példát, amikor nem az jött ki a szádon, amit utólag már esetleg mondanál.
Hát sok ilyen van, nap mint nap. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy...
Egy konkrét példa.
Oké. Okay.
Eszedbe jó.
Fürdeni kéne menni, de éppen még a gumikarkötőket
mikor
csinálják.
Volt?
Tegnap. Uh-huh. Mondjuk nem tudom tegnap, de lehetett volna tegnap is. Hogy éred el, hogy a gyerek a kádban legyen, a gumikarkötő elpakolódjon, nevetve menjünk be, nevetve jöjjünk ki... Szóval, hogy ezek mind olyan apró kis kommunikációs helyzetek, amire egyébként azt gondolom, hogy a megoldás ott lenne, hogy már általános iskolában, sőt, már óvodában, ilyen normákban neveljük a gyerekeket. Ezt szokják meg, hogy a másikhoz hogyan forduljak oda, hogy mondjam el, hogy nekem mi fontos.
Én azt se tudom, hogy miért kell elmenni a kádba, azt se tudom, hogy minden nap el kell menni, és hogy fontos-e, hogy ő megszokja.
Nem kell minden nap elmenni. A fiam kiharcolta általános iskolába, hogy pénteken nem kell fürdeni. Mondta, hogy holnap nincs iskola, akkor ő pénteken nem fürdik. Éveken keresztül nem fürdik.
Jó, de én ilyenkor azon szoktam gondolkodni, hogy azon gondolkodjak-e, hogy hogy adjam be azt, hogy oda menjem, vagy nekem miért olyan fontos, hogy 9-kor ott legyen.
Na, ezek a jó kérdések. Tehát ez az, amire én mondtam, hogy el kell idáig jutni, és amikor például beindul a program, hogy na, akkor már nem tudom, 9 óra van, most már tényleg fürdeni kéne, akkor tehát meg tudjak állni arra az egy pici pillanatra, és fel tudjam tenni a magamnak a kérdést, hogy mi van, ha nem 9-kor megyünk fürdeni? Mi van, ha nem fürdik ma a gyerek? De hogy ezek azok a mindennapi helyzetek, amit az, hogy én ennyi mindent tanultam róla, az arra tesz képessége engem, hogy észrevegyem, hogy vannak olyan helyzetek, amit máshogy szeretnék kezelni, mint ahogy az eddig beégett sémák szerint
tulajdonképpen megy. Arról beszélsz, hogy ahogy így a coaching során képezted magad, fejlődtél meg, ahogy kócsolsz és tanulsz Igen. egyre többet. Egyre tudatosabb vagy a tekintetben, hogy mikor működnek a minták, mint egy tudattalanul, sémaszerűen mész valami vágányon, ki Így tudja, van. Hogy hova, vagy hol van az a pillanat, amikor a itt és mostban a pillanat igazságát meglátva azt teszed, ami ott a legadekvátabb, leginkább oda illő mozdulat.
Így, ahogy mondod, igen. És ugye, ugye a társadalom vagy létszámához mérten nagyon kevés embernek adatik meg, hogy erről ennyit tanuljon. És ezért gondolom, hogy ennek a tanulásnak a normál iskolai rendszerbe a példamutatás erején keresztül kellene, vagy kell beépülnie, ha már a kellekről ennyit beszéltünk. Ez, hogy egy óvónő hogyan éri el egy csoportnál, hogy kezet mosva üljenek az asztalhoz, vagy ha összevesznek egy sárga homokozó lapáton, akkor azt, hogy hogyan tanítja meg a gyerekeket elrendezni, vagy egy iskolában, ahol a 28-nak egyszerre kell 45 percig ülni, akkor aki éppen izgága vagy. Szóval, hogy ezek azok a helyzetek, amiket pici korban, hogyha adunk, olyan sémákat adunk, amivel megtanulják, hogy is mondjam, emberségesen kezelni ezeket, akkor utána már nincs szükség arra, hogy felnőtt korban kezdjenek el tanulmányokat visszafordítani gyakorlatban, hanem akkor ez lesz a normális, és ez ég be.
Majdnem azt mondtam, hogy akkor viszont ilyen kormányt biztos nem választanának meg ezek az emberek, de ebbe az irányba.
Jaj, Péter!
Ezt csak mondom, véletlenül csúszott volna ki a számom.
Ele ki se csúszott.
Igen. Hát soha nem mondanék ilyet.
Nem.
Igen. Hát ez a lényeg. Mert hogy ezek az emberek szabadok lennének.
A szabadság alatt azt értve, hogy tudják, hogy ők mit akarnak, és ezt ki tudják fejezni úgy, hogy ezzel nem sértenek másokat.
És mi van akkor, ha mindenki mást akar, és mindenki szabad, és mindenki menne szanaszét, és annak nincs egy olyan közös eredője.
De ugye ez, tehát amit hozzátettem a végén, hogy úgy, hogy ezzel nem sértenek másokat. Szerintem ez rendkívül fontos. Tehát én fejezzem ki, hogy én nekem mi a célom, de hallgassam meg a másikat, hogy neki mi a fontos, és ketten keressünk egy konszenzus, nem is kompromisszumot, egy konszenzus.
Olvastam valahol, és sajnos nem találom azóta sem. Úgyhogy, ha valaki,
biztos nálam van.
Valaki, nem azt a könyvet, azt sem tudom, hogy miben olvastam, hogy ezt a mondatot, hogy úgy élni, hogy ne sértsünk másokat. Igen,
hogy élni és élni hagyni.
És akkor abban a mester azt bizonyította be, hogy nem tudsz úgy élni, hogy ne sértsél másokat. Egyszerűen lehetetlen.
Minek olvasol ilyeneket?
Ugye?
De elvesztette, nem tudja, hol van, nem tudja, ki írta, nem tudja, ki mondta.
Zami álom volt. Rémálom.
Nem, tényleg nem tudsz. Másokon élősködünk.
Igen, de ugye az meg a másoknak a felelőssége, hogy ők érvényre jutassák a saját igényüket. Uh-huh. Tehát azért kéne ennek a nullánál így indulni, hogy minden gyerek, minden ember tanulja meg kifejezni a saját igényeit, mert akkor egy idő után én nem vagyok felelős azért, hogy ő megkapja, amit ő akar, hanem azért ő a felelős, hogy ő is kiálljon érte.
Ez ügyben mit teszel?
Amit, ugye coachként leginkább felsővezetőkkel, vezetőkkel dolgozom, tehát hogy már kiforrott személyiségekbe rögzött mintákkal, hogy érvényesülnek ők a szervezetben, mik ott a normák, szóval hogy nagyon sok minden adott, ahogy mondta Kati, hogy körülmények. Viszont ezek a kommunikációs normák, ezek az alapok, ezek nagyon sokszor hiányoznak. Tehát amikor elmondanak mondjuk egy konfliktust, hogy milyen problémája van a vezetőtársa, vagy beosztotta, vagy főnöke, vagy akárkivel, és akkor eljutunk odáig egy nem tudom, fél órás vagy órás beszélgetés végén, hogy ja, meg kéne tőle kérdezni, hogy ő mit akar?
Igen, ezt ismerem, ezt a jelenséget. Tudja ő egyáltalán, hogy te mit gondolsz? És meghallgattad, hogy meg neki erről egyébként mi a véleménye?
És akkor, mikor ezt felírja magának házi feladatnak, hogy jó, akkor beszélnem kell vele, és ugye én általában háromszor, vagy esetleg ötször, hatszor találkozom egy emberrel, és ennek azért van vége ilyen gyakran, vagy ilyen gyorsan, mert azt mondja, hogy valójában nekem nem rád van szükségem, hanem ezekre a kérdésekre. Amik, hogyha ha jól eltalálod, hogy mik azok a pontok, akkor az úgy beég, hogy ahhoz már tényleg nem kell még két hét múlva, vagy egy hónap múlva újra találkozni, mert akkor már saját magának. Ugye volt ügyfelem, aki azt mondja, hogy ismételgeti a kérdéseimet, mint mantrák. Akkor az azt jelenti, hogy ott azok a kérdések betaláltak, és neki arra volt szüksége, és most már azt tudja használni. Akkor oda már nem kell 10 alkalmas coaching folyamat.
Silver chains
kócsolom.
Kócsolom, azt mondja ilyenkor Kati, igaz?
Igen. Patika. Olyan furcsa, amikor azt mondta, hogy Kati. Sose hívtam Kati.
Nem tudom, hogy vagyunk-e olyan nexusban mi már. Vagyunk. Jó.
Igen. Kétszer 10 percünk van, vagy 2x8 percünk, és hogy ebbe kellene mindent belesűríteni, ami még eddig nem került terítékre. Van-e olyan, ja igen, az volt az egyik kérdésem, hogy Mercedes-szel érkeztél.
Igen.
Igen, hogy te szereted ezt a márkát, vagy neked ez így jelent valamit, azon túl, hogy fekete?
Kapsz valamit ezért a Mercitől, vagy most mit csinálsz?
Termék megjelenítés.
Meg gondoltam, még a rendszámot is bemondom. Erre most nem tudok válaszolni.
Na szóval, miért ezt választottad?
Igen, ez a kérdés.
Miért pont a
Mercedes? Ezt sem tudom. Ezt nem egyedül választottam.
Péri?
Volt mondjuk egy néhány márkás kör, hogy miben gondolkodunk, és akkor abból a legjobb
kombináció. Egy családi autó, vagy a tiéd?
Én használom, de nem az én nevemen van.
De a férjed egy másik autóval jár.
Igen. Uh-huh. Illetve motorozik, ahogy te is.
Ezt azért is tartom fontosnak, hogy például ezt így szóba hoztuk, mert hogy a coaching szakma az nagyon-nagyon széles spektrumot ölel föl. Igen. Tehát, hogy vannak olyanok, akik úgy a szélét próbálják úgy elkapni, és vannak, akik meg így a coachingban kiteljesednek, és egyrészt önmegvalósítanak, másrészt anyagi függetlenséget teremtenek maguknak, egy létbiztonságot, tehát, hogy sok minden van. Uh-huh. És te ezek szerint azok közé tartozol, akik így a coachingban nem csak a szenvedélyüket találták meg, hanem az anyagi boldogulásnak a lehetőségét is ezzel teremtik meg maguknak.
Ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy én ebben megtaláltam azt az időtöltést, amire azt gondolom, hogy ezzel érdemes az időmet tölteni. Jól érzem magam benne, hasznos vagyok. Össztársadalmilag, vagy világképileg is egy
meg
hasznos
jobb a
világ
dolog. Általad.
És mellesleg megtanultam, vagy megtaláltam megteremteni a feltételeit annak, hogy ez egyébként működőképes is legyen. Tehát, hogy ne éjjel halljak abba, hogy megmentem a világot, hanem hogy ez egy ilyen egyensúlyban lévő dolog. Tehát annyit dolgozom, amennyit én akarok, és annyiért, amennyiért én akarom, most így leegyszerűsítve. Ja, tehát, hogy van az a munka, amit nem vállalok el, van az a munka, amit ingyen csinálok meg, van az a munka, amire azt mondom, hogy nem most, hanem 3 hónap múlva, és akkor döntsétek el, hogy én kellek 3 hónap múlva, vagy valaki más most. Tehát, hogy ez a fajta szabadságot, ezt azt gondolom, hogy megteremtettem magamnak.
Plusz annak van szakmailag is értelme, erről beszéltünk a zene alatt, hogy a top embereket kócsolod, mert hogy ha ők jól vannak magukkal, meg a világgal, hogy az lecsorog a szervezetbe, és lecsorog.
Nagyobb hatást ér el, igen. Ugyanakkor azt is gondolom, és ugye kérdezted, hogy miről beszéljünk még, én visszakanyarodnék a gyerekekhez. Azt is gondolom, hogy ennél még nagyobb értelme van a gyerekekkel foglalkozni. Őnekik az alapkommunikációs, illetve önismereti dolgokat nem is azt mondom, hogy tanítani, hanem megmutatni. Hát van például kedves ismerőseim, akik pszichológus háttérrel, szervezetfejlesztéssel foglalkoztak, és megtalálták egyébként a NLP-n keresztül, ha már az is szóba került, a küldetésüket abban, hogy gyerekeknek tanítanak eszközöket, varázseszközöket, amivel olyan eszközöket, amivel helyzeteket tudnak kezelni. Egy könyvet is írtak erről, aminek egyébként ez a Varázspálca szakszervíz ez a címe, ebben csak egy pár helyzet van leírva, de hogy ők klubokat is tartanak szülőknek, ahol a szülőkkel pszichológus beszélget arról, például az esti fürdetés, hogy miért nem akar a gyerek elmenni. A gyerekek meg kiégethető gyurmával, pedagógusokkal elkészítenek olyan varázstárgyakat, amiket ők utána el is visznek magukkal, és a pedagógusok a gyerekek nyelvén beszélik meg velük, hogy ezek hogy is fogják őket segíteni a mindennapokban. Nagyon egyszerű dolgok, nem tudom, egy hangulat hőmérő, hogy ki mikor szomorú, vagy mosolygós, vagy akár egy egy indulatmérő vulkán, hogy amikor épp kitörni készülök, és ugye már mögött a pszichológiai hátterét is megnézzük, skáláztatják is a gyerekeket, hogy már 9-esen vagyok, mindjárt kitör, ugye az agynak a különböző rétegeit hogyan kapcsolják be, és hogyan hozzák vissza egy együttműködő szintre azt a gyereket, aki éppen egy hisztibe kezdte magát belelovalni. És én hiszek abban, hogy ennek a munkának van igazán értelme, mert hogyha egy generációt kezdünk el megtanítani, kifejezni, felismerni a saját igényeit, kifejezni ezeket, másokét respektálni, úgy beszélni, hogy ezt érdemes legyen meghallgatni, úgy hallgatni, hogy a másik el akarja mondani. Ennek van igazán
szerintem hatása. Marshall Rosenberg, ha ezt hallaná, akkor nagyon boldog lenne.
Hát hallja meg. De én annak sokkal jobban örülnék, hogyha olyanok is meghallanák, akik ezért tenni is tudnak, hogy...
Tehát akik még élnek,
és hogy intézményi szinten is bevezethető legyen a kisgyerek az ilyenfajta gondolkodásba.
Egyébként ez el fog majd jönni, ez így összeadódnak, kis patakok elindultak, majd lesz belőle. Most már elég sok ilyen kezdeményezést tudok, és ugyanilyen misszióval, és nagyjából egyébként az eszközök is. Hát, mert egyébként meg ezek alapkészségek, alapeszközök, és hogy olyan nagy variáció nem kell ebben. A gyerekeknek hogyan adom be, hőmérő, vulkán, ezt tetszik nekem egyébként. Ez biztos, hogy nagyon jó. Mindegy, ha bárki ebben is, hogy majd egyszer csak talán összeáll, hogy így a tananyagba is bekerülhet.
Ha össze nem is áll, tehát ilyen hiedelmem nincs, és reményem sem.
Hát lehet, hogy nem a mi életünkben, meg
de
nem is az unokáinkban.
De etika óra van, meg sakkóra, most már lehet, hogy sakkóra is igen, bekerül az általános.
Szóval nem lesz általános, de nyomokban majd benne lesz a kultúrában. És akkor majd szépen lassan terjed.
Mint pozitív vírus.
Mint pozitív vírus.
Én szeretném azt hinni, hogy nem csak nyomokban, hogy milyen időtávon belül az tehát lehet, hogy mi már nem fogjuk ezt látni, de azért bízom abban, hogy bekerül.
A vízöntőkora bármi megtörténhet.
Love the night.
I go walking in my sleep through the desert of the truth to the river so deep. We all end in the ocean. We all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams in the middle of the night.
In the middle of, I go walking in the middle of.
Gyereknevelésről beszélgettünk, meg hogy vannak kezdeményezések, hogy tanítják iskolákban. Ehhez képest te hova voltál képes? Milyen intézményekbe mered, vagy engeded be a saját gyerekeidet? Vagy hogy választottál? Vagy mi?
Lehet másik kérdést kérni.
Jó, lehet, passzolhatsz. Mert az, na, jó, akkor beszéljünk másról. Jó, ehhez kéne lehet, hogy még egy műsor. Jó, akkor mi van még? Várjál, akkor beszéltük, hogy mit fogsz tanulni,
igen.
Ugye, de nem biztos.
Nem, a nem biztos listán például lakberendezés van.
Komolyan?
Igen, tehát hogy a tök más kategória. Tehát egy csomó mindent tanultam már, ami a tök más kategóriában van. És majd annak is eljön az ideje, amikor arra lesz időm. De például most az elmúlt fél évben megtaláltam a Coursera-t, ugye internetes vagy abszolút online egyetem, ahol a világon mindent tanulhatsz.
És mit tanultál ott?
Gamification, játékosítás. Ezt már úgy rég a fejembe volt, hogy ezzel kéne foglalkozni, azt gondoltam, hogy egy könyvet elolvasni az nem elég ehhez, és akkor több év volt, tehát már több kurzus volt, amit elengedtem így, hogy azt láttam, hogy nem fér bele az időmbe, illetve hogy más dolgok fontosabbak voltak akkor. Ez neten megy. Beregisztrálsz, van ingyenes elérhető része, illetve be lehet fizetni azért, hogy egy másik szinten végezd el, vagy minősítve, és megvan adva, hogy egy héten mennyi dolgot, órát kell meghallgatni, meg vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, vagy feleletválasztós teszt, vagy esszé, vagy mindkettő egymás. Tehát most ezt a kurzust, amit én megcsináltam, a világ minden tájáról 67 ezeren csináltuk, kezdtük el egyszerre.
67 ezeren.
Nem végezte el mindenki nyilván, tehát különböző lépcsőfokokban kopott ez a társaság, 15 ezeren végeztük el végül, de hogy például az esszék, amiket meg kellett írni, ott peer review volt, tehát hogy én megkaptam 5 másik társamnak az esszéjét, és én mondtam róla véleményt, ugyanúgy az enyémről 5 másik ember mondott véleményt, és adott rá pontot. Tehát, hogy egy rendkívül intenzív tanulási folyamat. Tényleg akkor jó, hogyha az ember rá tudja szánni az időt, és rászállni az időt, és végighallgatja az órákat is, meg megcsinálja a feladatokat is. És természetes, hogy vannak színvonalas és kevésbé színvonalas, vagy még színvonalasabb kurzusok. Volt más is, amit elkezdtem, amire azt éreztem, hogy ez nekem nem ad annyit, úgyhogy abból meg én szálltam ki. De hogy amit ezzel mondani akarok, hogy rengeteg lehetőség van tanulni. És én abban hiszek egyébként, hogy nem kell abba hagyni, sőt, nem is lehet abba hagyni, de hogy milyen gyakran, meg mennyi energiát tesz bele az ember, annak lehetnek különböző hullámai fönt és lent.
Én leragadtam a játékosítást, mert ez is olyan, ez egy ilyen alap, mint a levegővétel körülbelül úgy tartozik az emberhez, hogy ját. Tehát, hogyha van egy kis ideje, akkor, vagy felszabadul valami energia, akkor játszik, nem?
Igen.
De hogy ez így el van felejtve, meg folytva, és akkor most tréningeken
most
kell megint feltaláljuk,
igen.
És megtanuljuk tanítani, hogy kell újra játszani.
És ugye itt is visszamehetnénk a gyerekekhez, hogy ők meg amit játszanak, azt neveljük ki belőlük, hogy ne játsszál, ha nem figyelj ide.
Igen, meg az iskolában is ne játsszál már, hanem a lényeget figyelj.
Igen, igen, igen.
És akkor így a felső vezetőket meg kell tanítani, játékosítani.
Igen. Vagy egyáltalán egy kicsit lassítani.
Vagy lassítani.
És ezzel a sok tanulással, meg sokféle érdeklődéssel, most 2015 van, hogyha így 5 évre előre nézel, akkor mi lesz belőled?
Épp tegnap számoltam ki, hogy az én életem úgy jellemzően 3 éves ciklusokban változik, és most így a coachingban már a második, tehát hogy még van a következő ciklusból, amiben benne vagyok, még van 2 évem. Úgyhogy még valószínűleg a jövő év is hangsúlyosan erről fog szólni, és elképzelhető, hogy majd jön valami, ami egy kicsit eltérít, mondjuk olyan 2017 táján. Van is a fejemben egy gondolat, hogy milyen irányba szeretnék térülni, még ezen a vágányon csak egy kanyarral, ami még így csirájában van ahhoz, hogy most elmondjam, de nagyon bízom benne, hogy amikor 2 év múlva itt ülünk, akkor már erről sikerekkel tudok beszámolni.
Na most kíváncsi lettem. Jól csinálod.
Igen, akkor azt jelenti, hogy 2 év múlva itt kell ülnünk, és
csomó sugallatot benyomott egy mondatba. Aha. 2 év múlva még élünk, hogy lesz rádióműsor, lesz miről beszélgetni. Jaj, de jó.
És túl leszek a...
És túl leszek.
Te NLP master is vagy?
Nem.
Csak úgy zsigerből jönnek ezek a
dolgok. Van egy jó barátom, aki így az ország egy szerintem jelentős branding gurúja. A könyvének a címe az én egyes számú irányelvem, az a címe, hogy JPE, Józan Paraszti Ész. Szerintem nagyon sok minden jó.
Ez olyan játékosítás, nem? Tehát, hogy vissza oda, ami egyébként vagyunk, és hogy használjuk azt, ami természettől fogva adott ott.
Igen.
Jó, igen. De jó.
Végülis innen is indultunk, ezek a megérzések, belső hangok, körbeér a dolog.
És akkor tanulunk rengeteget, és megtanulunk visszamenni oda, vagy elhinni azt, hogy az úgy, ahogy mi vagyunk, az jó.
Az úgy jó.
És hogyha tanultunk, akkor tanítunk. Szóval, hogy ezt így át kell adni, tovább kell
mert
adni.
Mert ez a kutya kötelesség.
Amit egyszer megszereztél, az úgysem a tiéd, úgyhogy ne tartsd meg. Te nem tanítasz valahol?
Formalizáltan nem. Édesanyám tanár.
Ja, akkor nem mond tovább.
És én is így az elmúlt időkben jövök rá, hogy azért ez az alma a fájától, ez ritkán esik messzire.
De ezt mondtam az elején, vagy 2 órája, azért mégiscsak valahova születünk, valamilyen történettel jövünk, és aztán írjuk, átírjuk, persze.
Jó. Szerintem ez lehet is a végszó, patikái, hogy már az elején megmondtam.
Tehát minek is ültünk itt 2 órát.
Hogy érezted magad?
Köszönöm szépen, jól éreztem magam.
Én is. És ez volt a kócsolom.
Megelégedtél ezzel, hogy köszi, jól éreztem magam.
Csillogott közben a szeme, és ez nagyon...
Jó, de legalább pontosan mi az, amit tetsz?
Nem szerződtünk ilyesmire.
Na jó, ezt majd megbeszéljük. Akkor köszönjünk.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, nagyon jó volt veletek beszélgetni.
Én élveztem. És a Patika is túlélte a köhögéssel, úgyhogy találkozunk a jövő héten. Csütörtökön este 6-tól 8-ig.
Újra kócsolunk.